Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim! Pozicionális problémákkal szoktam küzdeni, mert sokszor nem szokták eldönteni, és én magam sem tudom eldönteni, hogy amikor beszélek valamiről, akkor mint politikus szólok-e, vagy mint tudós szólok-e, és igyekszem ezt a két szerepet oly módon egyeztetni, hogy egyfajta szinergia legyen, majd meglátjuk, hogy sikerül-e. A mai alkalommal az információs társadalom rétegződéséről beszélek, de természetesen igyekszem majd kitérni olyan kérdésekre, amelyeket érzem szerint, hogyha nem tudunk értelmesen megválaszolni, és nem tudunk cselekvési programokra folytatni, akkor rosszul fogunk járni. Ha esetleg... Igen, nagyszerű a technológia. Tehát a kiindulás az nyilvánvalóan mindenki számára meglehetősen ismert, hogy az internet esetében egy nem szabványos újdonságról kell, hogy gondolkozzunk. Egy olyan közeg került itt az emberek egymás közti kapcsolatainak forgalmába, amely lehetőséget ad arra, hogy viszonylag kis befektetéssel, de voltaképpen mindenki részt vegyen egy radikálisan új társadalom, egy radikálisan új üzlet és radikálisan új közélet, többek között talán még magánélet alakításában is. Ráadásul itt egy hihetetlen expanzív közegről van szó. Ez csak egy ilyen illusztráció ennek a közegnek a természetét, mélységesen konform jellegét illetően az emberi agyhoz, az emberi pszichológiához. Van egy ilyen morfológiai sajátosság, hogyha megnézzük a agy idegsejtjének a egymáshoz való kapcsolatainak rendszerét, el tudjuk képzelni azt a hihetetlen vibráló, zsizsegő, pesgő életet, amely valamennyünk fejében most zajlik, és tulajdonképpen egy ilyen nagy világagy talán nem elrugaszkodott hasonlat az internet, ahol már ezek a önmagunkban lévő elképesztő kapcsolattömegek más kapcsolattömegekkel lépnek összeköttetésben, és hozzák létre ezt a teljesen új világot, amely mind a tudás szempontjából, mind a kommunikáció szempontjából, mint arra már utaltam, hát forradalminak ítélhető. Tulajdonképpen a Goethehez akarnék visszanyúlni, ugye neki van ez a csodálatos önéletrajza, ahol különbséget tesz a között, hogy költő, költészet, és különbséget tesz a között, hogy a valóság. Most úgy érzem, hogy ebben az új közegben, amelyről beszélünk, a költészetnek és a valóságnak a határai azok nem hogy relativizálódtak volna, hanem mintha el is tűntek volna. A valóság bizonyos szempontból utolérte a költészetet. Olyan technológiákról beszélünk, amely ennek a gyakorlati megvalósítása emberiesíti a környezetet. Ugye József Attila képvilágában még a surók efe mászik, a villamos alszik, intelligenciával vannak felruházva a tárgyak, és ezek az intelligencia komponensek a mai világnak az értelmes környezetén belül, önök, akik műszaki tudományokkal foglalkoznak, ezt jobban tudják, mint én, kézzelfogható valóságá vált. A konvergencia azt jelenti, hogy a legkülönbözőbb technológiák, amelyek külön-külön annak idején, vagy az adat továbbítást, vagy a hírközlést, vagy a beszédhang továbbítást oldották meg, ezek mind egységes platformá jönnek össze, és ennek következtében hát az új lehetőségek a költészet és valóság integrálása szempontjából még inkább megvalósíthatnak. Az egésznek az eredménye az univerzumnak átalakításaként egy metaverzum, amely ugye azt jelenti, hogy bizonyos értelemben véve a virtuális az valóságossá válik, és a valóság virtuálissá válik, egy egységes új élet keletkezik. Új életkeret. Ennek az új életkeretnek talán az elektronikus ökológia lehet a megfelelő terminus technikusa. Angolul ez a ubiquitous, tehát a mindenütt jelenlévőség talán ez a jó jelző. Nemrég volt kezemben Japán 2010-ig érvényes információs társadalom fejlesztési terve, és ott ez a vezérszó. Tehát egyáltalán nem valami fajta a valóságtól elrugaszkodott utópikus világra kell gondolnunk, hanem egy nagyon is kézzelfogható realitásra. Ennek a körzetnek mondom az intelligencia komponenseit, ez az új technológia, ez a konvergens platform biztosítja. Itt mindennek megvan a maga szenzoriális összetevője, mind hálózattal összekapcsolt minden egyes momentuma ennek az értelmes közvetnek, és hát erről majd a végén beszélek, adatbázisokban rendeződnek össze ezek a elektronikus ökológiai tapasztalatok, amelyek nem feltétlenül pozitívak, bizonyos agályokat is magukban rejtenek ezek a lehetőségek. És a környezet fogalma megváltozik, a környezet bizonyos értelemben véve nem valami fajta külsőleges hozzánk valamilyen módon az inger reakció vonatkozásában kapcsolódó világ, hanem magunkkal visszük. Erről majd még néhány szó fogok beszélni. Az egy hosszú Nietzsche idézet, amelyet most nem akarok felolvasni, és nem terhelem az önök figyelmét, de egy dolgot kiemelnék benne, mert úgy érzem, hogy ez az új közeg, ez új lehetőséget biztosít a verseny számára, amely mindig is meggyőződésem szerint az emberi fejlődésnek, az emberi társadalom fejlődésének volt az igazi záloga. Nem a harc, hangsúlyozom, ugye a Érisz, aki annak idején a görögöknél ellátta a versennyel kapcsolatos közpolitikai teendőknek a gondozását fönt az Olympuson. Érisz két arcú volt, egyszerre irítséget keltett, egyszerre volt a gonoszságnak az istennője, a féltékenységnek a felkeltője, de másfelől a szabályozott versenyt is ő irányította. Tehát a harcot meg kell tudnunk különböztetni a versenytől, és a verseny az, ami voltaképpen folyamatosan arra készíti a tehetségeket, hogy felszínre kerüljenek. És a Nietzsche idézetet tulajdonképpen csak azért hoztam ide, mert egyetlen egy pontot szeretnék benne kiemelni, amire nem igazán figyelünk. Nevezetesen ez a verseny nem öncélú, nem azért van, hogy te vagy én győzzek. Ez azért van, hogy valamennyien győzünk. Ez a közjó érdekében való verseny. Akkor persze ez a közjó a poliszra korlátozódott, most a közjónak a terénuma jóval nagyobb, még csak nem is a nemzetállam. Tehát ilyen értelemben ez a fajta verseny, a jobbító, a közjót folyamatosan újra és újra definiáló és szolgáló verseny a tehetségnek a szelekciója, ez az a cél, amelynek érdekében szerintem tevékenykednünk kell, és ez az a közeg, amiről beszélünk, amely messze menően alkalmat ad egy ilyen típusú versenynek a kialakulására, legalábbis ez lenne a tézise. Ugye a Nietzsche arról beszél, hogy a modern ember a végtelenségre van ítélve. A modern ember, igen, a végtelenségre van ítélve, hiszen nem tudja, hogy mi lesz vele a halála után, nem tudja, hogy, ahogy Németh László mondja, hogy a homály előtt, pontosan amikor még homályban volt, akkor mi volt vele, tehát homályból homályba tart az élet. De ilyen értelme véve ez az új technológia és az új környezet érzésem szerint lehetőséget ad a végesség visszavételére. A szónak abban az értelmében, hogy a földtársadalmat behálózó elektronikus hálózat, amely kommunikációra és tudás és információ felhalmozásra ad lehetőséget, ez lényegében véve, és itt az utolsó pontját a szlájdomnak szeretném figyelmükbe idézni, lényegében lehetőséget ad teljesen új közösségeknek a létrehozására. Tehát lehet, hogy a modernitás előtti közösségek soha többé nem hozhatók vissza, lehet, hogy a modernitás szétzúzta a közösségi élményeket. De ez az új világ azáltal, hogy globálisan teszi lehetővé a kommunikációt, és globális tapasztalatoknak a cserére ad lehetőséget, rengeteg sokféle új közösség teremtés ad módot. És én azt érzem, úgy gondolom, hogy ez egyik legfontosabb hozzáadott értéke ennek a közegnek, amiről beszélünk. A másik dolog, hogy mint mondtam, ez egy versenyterep, és itt voltak éppen az információ az igazi jav, amire a verseny irányul. Korábban ugye volt politika, volt gazdagság, volt szépség, nagyon sokféle érték mentén zajlottak a különfajta vagy win-win vagy win-lose típusú játszmák. Itt az információ, a tét, a figyelemért kell megmérkőzni. A figyelemnek persze vannak árnyoldala, és épp tegnap néztem a televízió, vagy valaki világhírű akart lenni, és ennek érdekében legyilkolt egy plázában vagy 8 embert, és valóban néhány másodperc világhírű lett. Szóval nem ez a fajta harc a figyelemért, amire gondolok, hanem a harc a kiválóság által létrehozott figyelemeffektusért. Az, hogy ez a hagyományos határokat voltak éppen felszámolja, ez már köszönj. Itt a purarkia kifejezést ajánlom még figyelmükbe, amely bizonyos értelemben véve párja az új gemenschaftnak. A purarkia azt jelenti, hogy én magamnak vagyok az ura, én magam dönthetem el, hogy hova csatlakozom, kivel kötök szövetséget, és ha senki nem adódik, akkor ám legyek magányos és harcoljak egyedül. A tudás komponense ennek az új világnak, jobb szó ilyen, a wikitudást választottam, nem a web 2.0-át választottam volna azt is, de hát abból még lesz 3, lesz 4, tehát a wikitudás ilyen szempontból egy jobb kifejezésnek tűnt. Úgy érzem, hogy ennek a tudásnak a lényege, amelyet ugye ez a hálózat forgalmaz, hogy a központosítás, az a fajta kanonizált tudás, amely megkülönbözteti a közlőt és a befogadót, és a kettő között voltak éppen egy végzetes aszimmetriát létesít, ennek vége van ennek a helyzetnek. Helyette a csere, az változás, és ami azt hiszem, hogy ilyen interaktivitás jellemző, hiszen mindenki nem csak letölthet, hanem fel is tölthet ebben a világban, és a feltöltéseknek a szimetria és egyenlősége jelenti azt a terepet, amiről beszéltem, ahol versenyezhetnek a mémek, versenyezhetnek a különfajta elméletek. Tehát bizonyos értelemben, mivel mindenki megmutathatja magát a többiekkel való összemérve. És ami nagyon fontos, és ez egy kollektív jelleg ennek a wiki tudásnak, hogy végül is a tévedések azok kioldhatják egymást. Aki már részt vett ilyen wiki platformokon és dolgozott ilyen sémákban másokkal a világ különböző pontjain természetesen, azt tapasztalhatta, hogy ez a szociálpszichológiai igazság az ebben az esetben ténylegesen megvalósul, hogy a csoport az több, mint az egyéneknek a összege. Kölcsönösen korrigálhatjuk egymás tudását. Persze csak akkor következik be, hogyha kompetens tagokról van szó. Inkompetens tagok esetében a wiki tudás természetesen az a nem tudás, és az őrlet és a téboly. Most erre új politikai és üzleti modellek épülhetnek, hát ez nyilván nagyon szó lesz ezen a konferencián is. Hogy kicsit átérjünk a szociológiára, ez lett volna az alap, amiből úgy gondolom, hogy amire tulajdonképpen rá kell építenünk azt a látomásunkat, amit a társadalom réteződésére vonatkozóan kialakítunk. Itt azt hiszem központi fogalmat a kreatív osztályban kell, hogy meghatározunk. Dezsőfi Tibor importálta ugye ezt a fogalmat Richard Freud a The Rising of the Creative Class című könyve alapján, és azt hiszem, hogy ebben nagyon jó szolgáltat tette a magyar szociológiának. Itt ugye a három T az, ami a kreatív osztály definíciója esetében meghatározó, a tehetség, a technológia, a technológiai hozzáférés, a technológia ottlevősége és a tolerancia, ami nagyon fontos, a tolerancia a predigitális identitások tekintetében, tehát itt az etikai, szexuális, nemi, regionális egyéb identitásoknak egy olyan kollaborációjáról van szó, ahol a különbözőségek azok stimuláló hatást okoznak és felszabadítják a kreativitást. A másik dolog, hogy ebben a kreativitás fogalomban egyfajta szintézisét kell látnunk a különböző szellemi területeknek, tehát ez nem egy technokrata, pusztán a technológiára, természettudományra koncentrálódó kreativitás, itt helye van a társadalomtudománynak, helye van a művészetnek, és pontosan ez a három együtt, amely részint virtuálisan, de részint fizikálisan is lehetővé tesz olyan fajta reneszánsz típusú együttléteket, amelyekre volt példa mondjuk a Medici korszak Firenzéje, és jelenleg a világnak az igazán dinamikus fejlődő városait vagy helyszíneit, ha nézzük, akkor látjuk a szintézisét ennek a sokféle alkotó energiának, amiből aztán természetesen értékláncok keletkeznek, tehát nem marad meg a dolog pusztán az ideáknak a szintjén. A szakszó, ami szerintem be fog vonulni a szociológiába az internet társadalmi létegződésre gyakorolt hatásával kapcsolatban, a netokrácia, amit Stumpf Istvántól tanultam, ő meg ettől a két svéd szerzőtől tanulta. Itt egyelőre még egy ideál típusról van szó, nem arról van szó, hogy egy szociológia verifikálhatnánk, majd néhány szempontot el fogok mondani, hogy hogyan is lehet szegmentálni a társadalmat az információs társadalom javaihoz való hozzáférés tekintetében. A netokráciának a lényege mindenképpen a határoktól, a hagyományos határoktól való elszakadtság, ebből egyfajta új nomadizmus keletkezik. Az új nomadizmusnak a lényege, hogy mind virtuálisan és mind fizikálisan itt egy folyamatosan mozgó csoportról van szó, amely csoportot voltak éppen a hálózati identitás, a folyamatos egymással történő kapcsolattartás konstituál. Tehát itt egy nagyon mobil társaságról van szó, és ez azért válik lehetővé, mert ugye az internet, mint arra már utaltunk, és hát nálam mindenki, aki itt van, aztán jobban tudja, hogy a világ egy egységes organikus hálózattá válik, amelyben ugye versenyeznek a mémek, versenyeznek a különfajta információk, a különfajta tudáselemek. Itt ennek a könyvnek egy bírálható vonása talán, hogy van egyfajta egy darwini aspektusa is az elgondolásnak, nevezetesen az, hogy hát mindig a legjobbak kerülnek be a netokráciába, és hát a legjobbak óhatatlanul bizonyos értelemben azért legjobbak, mert jó genetikai állományra rendelkeznek. Ebben nem megyek bele, hogy ez most mennyire igaz, mennyire nem igaz, de az biztos, hogy a bioinformatika, mint egy jövő tudománya, ennek a társadalmi implikációit valamilyen módon majd át kell gondoljunk. A netokrácián belül ez a három nagy alszerep különböztethető meg, az interpretátorok, akik azért nagyon fontosak, mert azt ugye tudjuk, hogy azért, mert itt van egy hatalmas tudás potenciál, mind a tárolt tudás tekintetében, mind a produkált tudás tekintetében, amely folyamatosan méghozzá exponenciálisan bővül, hiszen iszonyatosan nagy a feltöltőknek a részesedése. Tehát itt mindenképpen szelekcióra van szükség, és a szelekciót az interpretátorok végzik el és fogják elvégezni. Tehát nekik ilyen értelemben kulcs szerepük van az egész internet szabta valóság alakításában. A másik dolog, ugye, ami óvatlan következik abból, hogyha egységes organikus hálózat van, akkor vannak azok, akiknek sok kapcsolatuk van, és azoknak van igazán befolyásuk, azoknak van igazán hatásuk, és ott, ahol felmerülnek dilemmák, felmerülnek döntési kérdések, ott ugye a kurátorok jutnak szóhoz. Ennek a netokrata világnak a parancsolatait nem folytottam le magyarra, itt angol olvashatók. A dolog lényege, hogy nem lehet megállni egy pillanatra se ebben a világban. Ez egy riasztó dolog. Nem szokták szeretni ezt a gondolatot, főleg nem a magyarok, akik ugye hát patopálnak a népe. Azt mondják, hogy minden ráér. De ebben a világban nem ér el semmi. És a másik rossz hírem, hogy sűrgalom sincsen. Tehát hiába tátjuk ki a szájunkat, nem fog berepülni egy bit se rajta. Tehát nem szabad megállni egy pillanatra sem, hanem állandóan rajta kell lenni a hálón, állandóan produkálni kell, mert ha nem, akkor lemaradunk a versenyben. Nincs privilégium, nincs monopólium. Ez egy első pillantásra durva szociológiai ábra, amit az itt nem lévő Prazsák Gergely munkatársam készített, de nem annyira bonyolult, mert ha a nyilakat megnézzük, és a nyilak mellé tett előjeleket megnézzük, akkor azt látjuk, hogy tulajdonképpen egy nyíl esetében van negatív előjel komolyan, a kor és az internet használat között, amiből az a közhely következik, hogy az életkor határozza meg legjobban, hogy kiből lesz majd egyáltalán információs társam polgár, vagy a Petko András szeretett kifejezését használva netizen. A jelenlegi trendek szerint tehát az életkor a döntő, de a életkornak van egy olyan jellegű szerepe is, hogy az életkortól függ természetesen az iskolai végzettség, de az már pozitívan, tehát hogyha magasabb iskolai végzettség van, akkor azt tudja ellensúlyozni az életkornak a hatását, és az iskolai végzettségből van egy pozitív hatás a gazdasági aktivitásba, és a gazdasági aktivitás hát értelemszerűen megint csak internet használatba torkol. Tehát szociológiai voltak éppen az életkor egy nagyon erős valószínűsége annak, a fiatal életkor természetesen. Fiatal az a Magyarországon a 35 a határ. 35 felett kezdődik a drasztikus esése az internet használatnak, és 60 fölött már lényegében véve hát alig regisztrálható. De mondom, az életkornak ezt a fajta determinációját a magas iskolai végzettség a gazdaság aktivitás ellensúlyozni tudja. Ugyancsak ellensúlyozni tudja a városiasodás. Tehát igazán hátrányos helyzetben, és majd a következő rétegződési ábrán ezt jobban ki fogom fejteni, azok vannak, és ebben semmi újat nem mondtam, akik nincsen köztünk, nem ülnek itt. Azért nem ülnek itt, mert kis falvakban élnek, azért nem ülnek itt, mert roma származásúak, azért nem ülnek itt, mert alacsony iskolai végzettségük van, munkájuk sincsen, vagy csak alkalmi munkát végeznek, vagy olyan munkát végeznek, amely nagyon, hogy úgy mondjam, hát információs társadalom szempontjából kontraproduktív. És hát pontosan ezek azok a csoportok, amelyek a mai Magyarországban hát igen nagy gyakorisággal fordulnak elő. Tehát minden számításunk azt mutatja, hogy körülbelül fele az országnak nincs abban a helyzetben az információs társadalom tagja legyen, és nem feltétlenül azért, mert nincsenek meg a technológiai feltételek hozzá, mert azok már megvannak, hanem egyszerűen nincsenek meg azok a mentális belső késztetések és igények, amelyek révén hát beléphetnének az információs társadalomba ezek az emberek, és ennek következtében egy csapdahelyzetbe kerülnek, mert mivel nem lépnek be az információs társadalomba, a hátrányos helyzetük az csak súlyosbodni fog. Hát ugye a potenciális netokrata társaság, és gondolom, akik itt ülnek, ezek most mindenki ide sorolhatja magát, de ezen belül azt mindenki megkereseti a saját maga kategóriáját. Itt nem teljesen saját kutfőből állítottam össze ezt a térképet, hanem egy szociológiai vizsgálatot használtam föl. Ugye akik igazán benne vannak ebbe a világban, azokat hát heavy usernek lehet nevezni, de ez a heavy userség, ez a nagyon, nagyon intenzív használat, ez bizonyos értelemben véve a pszichológiai ártalmakat is tükröz. Tehát beszélhetünk addiktságról, beszélhetünk olyan fajta hozzászokáson, amit az alkohol vagy egyéb szenvedély képes kiváltani. Itt lényegében arról van szó, hogy az első életből, a first life-ból itt valaki átközik a second life-ba. Olvastam nem még a New York Times-ben egy történetet, hogy valaki a second life-ba talált egy partnert magának, persze egy avatárt talált, de olyan intenzív volt a kapcsolat vele, hogy az igazi feleség végül is elvált tőle. Tehát ez egy olyan lehetőség, amit feltetően nem tudnék ajánlani senkinek. A prozumer az egy érdekesebb kategória, és voltaképpen ez az igazi avantgard, aki egyszerre producer és egyszerre consumer, tehát egyszerre produkálja a tartalmakat, és egyszerre fogyasztja is azokat. És ebben van aztán az a lehetőség, hogy a netoktató szerepet ki megtalálja magának, hogy legyen interpretátor, legyen kurátor. A harmadik, és azt hiszem, hogy ez a leggyakoribb a jelenlegi szociológiai felmérések szerint, már azok között, akik internetet használnak, ez a szakmai felhasználó, akiknek a munkája egyszerűen szükségesé teszi, hogy digitálisan írástudók legyenek, illetve éljenek azok a tudás lehetőségekkel, éljenek azok a kapcsolat lehetőségekkel, amelyeket ez a közeg számukra biztosít. A második leggyakoribb, vagy talán ugyanolyan gyakoriságú szegmens az, akik tájékozódással használják fel. A kettő persze nem zárja ki egymást. Ugye, ha időmérleget csináltatnék önökkel, akkor bizonyára gyakran előfordul az a kategória, olyan, mint én is, aki ugye reggel fölkel, és hát rohan a géphez, és megnézi, hogy milyen e-mailjei vannak, megnézi, hogy mi volt a világban. Tehát bizonyos értelme véve tájékozódásra használja fel ezt az eszközt, illetve praktikus információknak a beszerzésére. És meg kell mondjam, hogy ezen a területen még rengeteg teendője van a kormánynak is, rengeteg teendője van az üzleti szférának, a civil társadalomnak is, mert borzasztóan meg lehet könnyíteni az életet a praktikus információknak az internetre való tételével. Kezdve a menetrendekkel, a házi patikán át a legkülönbözőbb szolgáltatási dimenziókig, amelyek ugye mind-mind információ igényesek, és nagyon meg lehet könnyíteni valakinek az életét, hogyha ez az információhoz hozzájut olyan gyorsan, és ha jó forrásban merít, olyan pontosan, ahogy ezt az internet teszi. És hát ugye az ember az homo ludens, nem véletlen, hogy ez a közeg, ez messze menően ki tudja elégíteni ezeket a szükségleteinket, mind a játék, mind a szórakozás tekintetében. Tehát egy nagyon komoly szabadidős tevékenység végezhető az internet révén. Ez egy rossz hír azoknak, akik a tömegkommunikáció hagyományos modelljét éltetik, ugye a TV2-t, meg az RTL-t és a társait. Az a típusú passzív bamba ámulat, amiben nézzük a különböző szappanoperákat, és nézzük a híreknek átszázott, egyébként hírekhez sok kapcsolatot nem hordozó közleményeket, azoknak ez rossz hír, mert ugye itt egy meglehetősen aktív területről van szó, itt az ember önmagát is szórakoztatja, illetve a nagy játékok, amelyben több tízezren vesznek részt, azok egy teljesen sajátos kollektív élményt is adhatnak. Persze itt is van egy addikt mozanat, itt is van egy addiktológiai mozanat, a játékokon keresztül sajnos lehetővé válik, hogy a virtuális világ magába szippantja a játékost. Hát ugye az ábrámon, amit mutattam, és amikor beszéltem a képzetlenekről, az inaktívakról, az idősekről, a hátrányos helyzetű településeken élőkről, ők azok, akiket ugye hát nem tudok eufémisztikusabban nevezni, mint digitális írástudatlanok. A digitális írástudatlanoknak a tömege azonban nem homogén, és ez bizonyos szempontból egy jó hír. Most voltam Lisszabonban az EU miniszteri konferenciáján, ahol meghirdették a következő évben az információs társadalom befogadás évét. Szerintem ez nagy felelősséget ró a Neumann társaságra is, a kormányra is, és mindenkire, aki felelősséget érez az iránt, hogy a digitális írástudatlanok az aránya drasztikusan csökkenjen hazánkban. De ezen belül is azért nem szabad utópiákat kergetni, tehát úgy érzem, hogy van egy elérhetetlen réteg. Az elérhetetlenségnek az okai azok nagyon messzire vezetnek, ezek nyilván strukturális okok, nem a személyekben magukban rejlő okok, de őket egy ilyen befogadási kampány az egészen biztos, hogy nem fog érinteni. Maximum, amit elérhetünk, hogy a lehető legkisebb legyen ez a szám, és hogy ne reprodukálódjon, talán ez még fontosabb, ne reprodukálódjon. A közvetítésre szorulók az egy nagyon jelentős réteg, és érzésem szerint ez az, amiben az államnak igazán és az önkormányzatoknak szerepük van. mert ők azok, akik egyfajta IT mentor segítségével, egyfajta digitális népművelő segítségével képesek arra, hogy megtanulják, hogy milyen szolgáltatások vannak, hogy rájöhessenek, hogy milyen lehetőségeket ad nekik ez az eszköz, akár úgy, hogy az otthonukban van az internet, és erre vonatkozóan vannak már nagyon jó programok, mert néhány programot ismertetek, illetve, hogy a közösségi digitális terekben, ha valaki mondjuk a házi patikát akar tanácsadás véget igénybe venni, vagy van egy gyereke, és az egyszervolt.hu-t akarja neki megmutatni, vagy ne adj Isten adót akarna fizetni, bár ebben a körben az adófizetés az nem igazán tipikus, akkor legyen egy ügysegéd, egy digitális ügysegéd, aki őt instruálja, és ne adj Isten még talán meg is tanítja, hogy egyszerű dolgokat hogyan kell neki megcsinálni. És az integrálhatók tulajdonképpen ez a legizgalmasabb szegmens a digitális irány tudatok körében. Ők azok, akik például a digitális középiskolának a tagjai, akik korábban közvetítésre szorulók voltak, fiatal, roma származású, Isten által mögötti falvakban élő felnőttekről van szó, akik a digitális középiskola révén, amely most volt az első évfolyamon érettségiztek, lényegében véve már benne vannak az információs társadalomban. Ilyen programokra nagyon nagy szükség van, és nem csak az állam, hanem a civil társadalom is. Remélem, hogy aktív lesz ez a elbefogadási év, amiről beszéltem. Ennek jegyében, de ha nem lett volna elbefogadási éve, akkor is ezek a programok meglettek volna. Ezeknek a programoknak javarésze még a Boldog Emlékezetű Informatika és Hírközlési Minisztériumból származnak, ahol néhány munkatárst a minisztériumból örömmel veszek észre. Ezek a programok, amelyek talán a GKM-be bekerülésében annyiban változtak, hogy pontosabban átgondoljuk, hogy mi az államnak a szerepe, és mi az üzletnek a szerepe, és mi a civil társadalomnak a szerepe, tehát a munkamegosztás talán pontosabb. De ezeknek a programoknak nélkül nyilvánvaló, hogy elbefogadásról nem beszélhetünk Magyarországon. A közháló, amely ugye az alapstruktúra, az 2008-ban újra fog születni, illetve hát új konfigurációk születnek. A IT mentor képzés, amiről beszéltem, a digitális középiskolán beszéltem. Egy dolog, ez a Wi-Fi falu, amit Nyírő András kezdett el. Ennek a lényege, hogy azok a hátrányos helyzetű települések, amikről beszéltem, legyen olyan pont a templom toronyban vagy a községházán, amely hát ilyen drót nélküli kapcsolatot tud létesíteni háztartások és az internet között. Bérleti alapon jutnak hozzá az eszközök. És az utolsó tábla az ellenállás az információs társadalom szemben. Ebben a körben talán nem kell beszélnem, de gondolkoznunk kell azon, hogy itt igazi hittérítésről van szó, amely nagyon nehéz. Mert vannak irracionális komponensek az információs társadalom szemben, a szorongás, a félelem, a negatív média reprezentáció vagy a média hallgatása. Van egyfajta digitális bolsevizmus, amely ugye az avangardnak ezt az önhit attitűdjét tükrözi, és ráadásul elriasztja azokat, akik egyébként integrálhatók lennének. Vannak felhasználás fejlesztések, amelyek, hogy mondjam, az előtteteket csak táplálják, de vannak jogos agályok, és ezzel fejezném be, és ezeknek a vitája, majd gondolom, egy termékeny eszmecserét fog eredményezni. Vannak biztonsági agályok, nyilvánvalóan egy olyan technológiáról van szó, ami nagyon sérülékeny. A totális ellenőrzöttség, amit nem győzök hangsúlyozni, hogy egy borzasztó veszély, hogy egy Big Brother-t hozunk létre, Worldwide, ami lehet, hogy utána, ha ez létrejön, akkor azt mondjuk, hogy inkább jobb lenne, ha nem lenne senki, aki bennünket figyel. A fenyegetett passzicitás, tehát, hogy mindaz, amit az emberiség létrehozott, ugye a homéroszi versengés óta, lehet, minden fog tűnni. Borzasztó nehéz dolog ezeket átmenteni, és nem csak úgy, hogy adatbázisokban, hanem hogy a fejekben is meglegyenek. És hát van egy információs környezetszennyezés, amire az internet sajnos messze menően alkalmat ad. Tehát végül is látjuk, hogy egy mérleg serpenyőjébe teszünk pozitívumokat és negatívumokat, és utána mindenkinek magának kell eldöntenie, hogy hát mit kezd ezzel a mérleggel. Köszönöm a figyelmet.